imádkozok a Jézusnak a nevében a gyülekezetért, a testvérekért, imádkozok értetek azért, hogy a szívetek megnyíljon az Isten igéje, az aktuális üzenet felé, amit Isten baszol 2012. júniusában, hogy föl tud nőni, hogy meg tud látni azt, hogy Isten hogyan tud szólni a kijelentésen keresztül otthon, hogy hogyan lehet begyötekezni Szent Szellemmel minden nap, hogy hogyan lehet Isten imádatában élni, meg tud azt, milyen az, amikor Isten meggyógyít az évekkel ezelőtti fájdalmakból, lelki, érzelmi, terrorból, minden szegénységből, a Jézus nevében imádkozom, a Szent Szellem járd át a gyülekezetünket, a te kedves szereteteddel, hogy a női összjöveteddel, a férfi összjöveteddel, a hajnali imák, Uram, az ima éjszakákat, szombati alkalmakon, Uram, a testvérek növekedjenek, fejlődjenek Isten jelenlétében, a kegyelem által. Amen. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. A zsidó 11.1.3-tól ugye azt mondja Istennek az igéje, hogy a hit a nem látott dolgokról való meggyőződés, és a remélet dolgok valósága. És hogy hit által értjük meg, hogy Isten teremtette a világ korszakokat az ő beszédén keresztül. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Amen. Lapozzatok velem együtt a 2 Korintus 4.6.7-hez. Egy kicsit beszélünk arról, hogy Isten hogyan cselekszik már a megtéréskor, és aztán pedig belemegyünk egy új témába, ami nem új, kötve van az egybeszerkesztéshez, csak tovább megyünk, az ígéret földjének az elfoglalása, ez a címe. Vagy úgy is mondhatnám, hogyan tudsz az ígéretek szerint élni, hogyan tudod letölteni az ígéreteket, dicsőség az Úrnak. 2 Korintus 4.6-tól 7-ig. 2 Korintus 6, vagy 4, 6-tól 7-ig. Azért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, hadd kérdezzem meg, ki tudja, hogy milyen szolgálatban vagyunk? Amen. A papi szolgálatban vagyunk benne, és mielőtt még tovább olvasom az igét, nem bírom ki, hogy ne olvasom el a 2 Korintus 3, 17-18-as verszakat. 14-est. De megtoppultak az ő elméik, melyik elme toppult meg? A szívnek az elméje. Maga a kereszténység arról szól, hogy a szív egyre jobban rájön bizonyos dolgokra. A szellemi ember az azért szellemi ember, mert szereti, hogy a szelleme vezeti őt. A szellemi ember nem attól szellemi ember, hogy igéket tud kívülről, hanem vágyik arra, hogy a szíve, szelleme vezesse az életét. Amen. De azt mondja itt az ige, hogy ez meg tud tompulni, ez a szellemi érzékszer. Mint egy lepel, rajta lehet az életén egy ilyen burok. De azt mondja az ige, hogy olvassák az igét, de mégis ott ez a burok, ez a lepel. Mivel, hogy Krisztusban a fölkentben tűnik el, tehát találkozni kell a fölkenetettel. Sőt, mind máig, mikor csak olvassák Mózes, lepel borul az ő szívükre. Mikor pedig visszatér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig szellem, ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság, dicsőség az Úrnak. Tehát ahol Isten szelleme urrá válik, ott elkezd működni az életünkben a szabadság. Mi a szabadság? Hogy Isten úgy dolgozik az ő szelleme által, ahogy akar, és Isten szellemének a törvényszerűségei szabadon tudnak működni. Ez a szabadság. Tudod, mi a szabadság? Hogy a kinyilatkoztatás, az Isten szellemének a kinyilatkoztatása megragad téged, és ebben tudsz mozogni. Ez a szabadság. Nem a testednek a kontrollja alatt vagy, vagy a régi betanult szabályok szerint élsz, amit 10-20 év ezelőtt esetleg megértettél, hanem a szellemnek az újságába, hogy engeded, hogy a szellem új dolgokat tanítson meg téged, a szellemetnek, szívednek, és ebben akarsz mozogni, ebben az új dologban. Ez egy jó hír, testvérek, amiről beszélek. Ez jó hír, halleluja. Mert ez, hogyha nem működik, akkor ma beléphetsz ebbe. Azáltal, hogy hallod és áment mondasz a tanításomra. És szeretnék még valamire úgy ösztökelni benneteket. Mondjatok áment a tanításainkkor. Vagy amikor a István, Józsi, Pista, Gedeon, Deborah fog itt prédikálni. Őrá is mondjatok áment, amire egyetértetek. Ugyanis, ha te nem mondasz áment arra, ami igazság a számon keresztül, nem húzod be az igazságot az életedbe. Ugyanis, amikor hallod az igét, akkor be kell húzni az igazságot a szívedbe. Amikor olvasod otthon az igét, és igazság a szívedre, azt mondod, ez most megszengem. Akkor ez ámen is igen, és behúzom, és beleállok ebbe az ígéretbe. Amen?
Amen.
Na most, ha nem mondasz áment erre, akkor nem lehet, hogy ahol lehullik az ige. Mert Isten összes ígérete bennünk, rajtunk keresztül lett igen és ámenni. Azt mondja Korintusban Pál. Ki kell mondani, hogy ámen. Így van. És ezzel pontot teszel a dolgokra. És a szellemvilágban a nyelveddel megvallod azt, ami még lehet, hogy nem működik, de már a szívedben belehullott magként.
Amen.
És hogyha nem szoktál ámeneket és igeneket mondani, tanuld meg! Mert ez egy módszer arra, hogy behújjon a mag a szívedbe. Amen. Én is, amikor Isten tiszteletre jártam, mindig ámeneztem. Sokszor én voltam a leghangosabb egy nagy tömegben. Amen, mindig mondtam. Annyira jó volt enni az igét. Mert amikor eszel, akkor mit mondasz? De jó esik. Én meg amikor azt mondom, hogy eszek szellemben, akkor azt mondom, amen, jó esik, Uram. Kent a szívemet, a lelkemet, Uram. Jó esik hallani az igédet, Uram. Mert ezért élek. Amen.
Halleluja.
Na, megyünk tovább. Az Úr pedig szellem. Az Úr pedig az Úrnak a szellem, ahol ott jelen van. Behívják, ott szabadság van. Mi a szabadság? Szabadság arra, hogy Isten szellemének a törvényszerűségei működjönek az életedben. Ez a szabadság. Nem az a szabadság, hogy szabad vagy arra, hogy akár kiabálj a Szent Szellemtől, arra az a szabadság, hogy a szellem vezet téged. Aztán, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan. Mi pedig mindnyájan, mondjuk együtt mindnyájan.
Mindnyájan.
Mindnyájan, tehát ez megvan ott ez az ígéret, hogy Isten jelenlétét szemléljük. És ez akkor történik meg, amikor a szellemet engeded, hogy úr legyen az ég hétköznapjaidban. Hogyan kell úrrá tenni a szellemet az életedben? Úgy kell úrrá tenni a szellemet az életedben, hogy úrrá teszed a szádon keresztül. Kimondod otthon, az imakamrádban. Én Istenem, jó Istenem, a te szellemet, Úr, és engedem, hogy az életemben Úr legyen, engedem, hogy lemetszen engem csökönyösségből, magadságból, okoskodásból, magaslatokból, és engedem azt, hogy megváltoztassa az életemet, az a szellemet, az igény keresztül. Engedem, hogy Isten szelleme partner viszonyban lépjen az életemben. Engedem, hogy vigasztalom legyen, bátorítom. Engedem, hogy behozza az anyagi áldást. Engedem, hogy Isten szelleme meggyógyítson engem. Engedem, hogy kihozzon ebből az állapotból. Hát ha látod, hogy még ki kell hoznia valami állapotból téged. Halleluja. És aztán pedig, amikor ez az alázat megtörténik, úrrá teszed a Szent Szellemet, onnantól kezdve elkezd működni a Szent Szellem. Isten szellemét úrrá kell tenni. A szádon keresztül. Aztán pedig azt mondja a 4:1, hogy annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, tehát ez az, amiről beszél Pál. Halleluja! Tehát maga Pál ebben a szolgálatban volt benne. Engedte, hogy Isten szelleme minden nap úr legyen az életében. Reggel fölkelt és azt mondta, drága Szent Szellem, légy úr az életemben. Este, mikor lefeküdt, Szent Szellem, légy úr a párnáim között. Adj látást, kijelentést, kreatív ötleteket, hogy holnap mit csináljak Jézus nevében. Elment a munkahelyre, ó Szent Szellem, légy úr, segíts engem, hogy a munkahelyen erővel tudjak dolgozni, és minden támadástól óvjál meg. Eljön az Isten tiszteletre, ó kedves Szent Szellem, szólj hozzám a prédikát igén keresztül, meg akarok változni, nem fel akarok nőni, nem akarok ilyen unalmas keresztény lenni, aki uram nem sóval megfűszeretett, hanem így akarok, érted, Isten jelenléte, Isten szelleme, akarom a te látásodat, a te kijelentésedet, vezess Szent Szellem, szólj a Lajoson keresztül, vagy más szolgálón keresztül, aki fog prédikálni. Aztán hazamész. Ó, Uram, hálát adok, hogy szóltál nekem. Uram, kérlek, amit szóltál, keljen ki a szívemben, nőjön fává, hogy meggyökerezzen, és mások tudjanak ebből enni. Aztán elmész a házi csapatra, a közösségi összejövetelekre, és elhozod azt, ami ég a szívedben, és elmondod nekik, testvérek, az Úrtól ezt az igét kaptam, képzeljétek el, meggyógyította az Úr évtizedes lelki problémáimból, mert tudom már, hogy a Szent Szellem kerete mit jelent, milyen az, amikor behívom a szobámba, és bejön Isten jelenléte. Tudom már, milyen az, amikor átjár Isten jelenléte a szobámba, és levesz a lábamról, és csak sírok, és csak nevetek, és nem tudom, hogy mit csináljak, de Isten szelleme gyógyít, helyreállít, bátorít. Halleluja. Ez a kereszténység. Égni az Úrért, égni Isten szellemével, és másokat is tűzben betenni, hogy ők is megtanulják ezt, milyen a kereszténység. Amen.
Amen.
Halleluja. Azt mondja, mivel ilyen szolgálatban vagyunk, ezért nem csüggedünk el. Hát nem is lehet ebben elcsüggedni. Mert Isten szelleme állandóan bátorít és vigasztal bennünket. Azt mondja, hanem nem mondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban. Amen. Mi nem járunk ravasságban. Nem hamisítjuk meg Isten igét. Amen. Nem hamisítjuk meg Isten élő beszédét. De a nyilvánvaló igazsággal hirdetjük magunkat minden ember szellemi ismerete előtt, az Isten előtt. Amen. Tehát mi az, ami felé szolgált Pál? Az embereknek a szellemi önismereté felé. Isten jelenlétében. Tudta jól, hogy ha megfogja az emberek szellemét, lelkét, lelkismeretét, akkor azok az emberek meg fognak változni. És azt mondta utána, figyelj, mit mond. Ha leplezett mégis a mi evangéliumunk, azt mondja, a mi evangéliumunk, az övé, amen. Tehát amikor te evangéliumban élsz, akkor az már tiéd. Halleluja. A mi evangéliumunk. Azt mondja, ha leplezett is, a mi evangéliumunk azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elmét, megint ez az elme nem a ráció, hanem a szellemi fölfogó képesség elméje, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Ez egy nagyon komplikált mondat, de amit meg kell értened nagyon egyszerűen, hogy a hitetleneknek az elméje, szíve vak. Azért vak, mert nem látják Isten képét, aki Krisztus. És nem látják ezt az ikont, azaz Krisztust, ezért nem értik az evangéliumot. De te, ha nézed, szemléled az ikont, Isten fiát, akkor a dicsőség be fog jönni az életedben. Ez garancia. Aki Isten fiát imádja, ott meg fog jelenni Isten jelenléte. Ez a kereszténység. Hogy nézzük a fiút, és elváltozunk. Tehát ez az alap. Na most az újjászületés ezt jelenti, hogy te fölismerted, lement ez a burok az életedbe, ez a lepel, hogy Jézus Krisztus Úr. Ez a kereszténység. Alapja. Ez az újjászületés. Ezt a Szent Szellem hozza létre. A Szellem teszi Úrrá Krisztust az életünkben. Maga a Szellem munkája volt ez. Tehát az újjászületés szellemi élménye hasonló szellemi elvek alapján történik, mint a Föld teremtése. Látod, hogy mit mond itt az ige? Hogy a világ Istene megvakította a Krisztus dicsőséges evangéliumának a világosságát, hogy ne lássák a Isten képe. És a hatos verszak, Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe, Isten dicsősége, Jézus Krisztus arcán való világosság miatt. De amit meg kell értened ebből a komplikált igéből, Pál nagyon komplikáltan fogalmaz, hogy az, aki szólt, tehát Isten szólt, hogy legyen sötétségből világosság, ugyanígy teremtette újjá a szellemedet.
Amen.
Tehát amikor te akarsz növekedni a láthatatlan látásában, tudnod kell azt, hogy egyszer ez a operáció már elkezdődött az életedben, mikor újjászülettél. Ez az alapja az újjászületésednek, hogy Isten szólt. Úgy, mint amikor, ugyanúgy, mint amikor a teremtéskor kiszólt, hogy legyen világosság. És ment a Szent Szellem, és szétválasztotta a sötétséget a világosságtól. Tehát, te nem mondhatod azt, hogy nem tudod, hogy hogyan kell a láthatatlanban mozogni, mert amikor kiléptél, és elmondtad, hogy Jézus légy Úr az életemben, akkor egy láthatatlan Isten felé léptél ki. Aki megfoghatóvá vált az életedben akkor, mikor újjászülettél. Amen. Tehát maga az újjászületés szellemi élménye ugyanúgy működik, mint a Föld teremtése. Utánzói leszünk Isten módszereinek, hogyha te elhiszed ezt. Ugyanis azt mondja Pál, hogy a mi evangéliumunkon keresztül le tud hullni ez a lepel másokról. Amikor te hirdeted egy embernek az evangéliumot és megtért. Nem ugyanez történt, de ugyanez történt. Hogy a világosság, ami kiment a szívedből, az bement a szívébe és megváltoztatta a fölfogó képességet. Tehát a láthatatlan látása átadható és örökíthető. Amikor a gyerekednek prédikálod az igét otthon, nem ugyanez történik? Hogy előmozdítod a szellemi fölfogó képességét, és intuitívabb lesz a gyerek. Intuitívabb lesz a családod. És érzékelni fogja, hogy amiről beszélsz, az már realitás, valóság. Tehát neked van egy tényed, egy bizonyságot. Ez a bizonyság kiárad, ez a szellemi bizonyság, és a bizonyság megfogja őt. Mert tudod jól, hogy annyira biztos, hogy Jézus él, mint ahogy itt áll. Sőt, még biztosabb. Amen. És amikor elkezded ezt használni, ezt a teremtő erőt, onnantól kezdve meg fogod látni, hogy te neked jogod van matadni a láthatatlanba. Amen. Na most, amikor nincs aktív hitélet, akkor ez leáll, ez a folyamat. És ez akkor szokott leállni, amikor az emberek újjászületnek, betöltekeznek Szent Szellemmel, és bekerülnek egy vallásos közösségbe, és onnantól kezdve hibernálja a közösség őket. Mert a szellemi felfogó képességük az nem nyílik ki. Mert ugyanis a megtérésnek van több fázisa. Az egyik fázis az, amikor az ember megtér, azaz befogadja Jézus Úrnak és megváltónak. De van egy másik fázis, amikor a szív elkezd hallani, látni, tapasztalni, érteni. Ez egy nehezebb terület, hogy az embereket megtanítani arra, hogy ne csak egy általános forma legyen az életükben, hanem legyen benne tartalom. Mi ez a tartalom? Látni, hallani, érteni Isten igén keresztül. Ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Ugyanis ezt Isten szelleme hozza létre, és ezt nem lehet tanításon keresztül megcsinálni. Ez azt jelenti, hogy én most tanítok, ettől te még nem biztos, hogy látni fogsz, hogy hallani fogsz. Bizonyos területeken. Ezt neked kell megcsinálni. Ez a te felelősséged. Hogy te elkezdesz ásni az igén, azaz elmékezd az igén. És azt mondja az ige, hogy hogyha a láthatatlan, az Istennek a feladata, hogy létrejöjjön, azaz, hogy a Földön manifestálódjon, akkor hidd el, hogy Isten, amit elkezdett, az be fogja végezni. Tehát, hogyha Isten így dolgozik, akkor ő úgy fog dolgozni most is, ma is. Amen. Nem tud máshogy dolgozni Isten, csak így, hogy a láthatatlanból előszólítja a láthatót. Halleluja. Na most, hogyha nincs valóságos látás, hitlátás, azaz nem építjük erre, ahogy Isten dolgozik a szellemi életünket, akkor egy érzéki csalódásban leszünk benne. Úgy hívják azt, hogy illúzió. Idegen szóval, illúzió. És ez egy káprázat. Tudjátok, hogy hány embert a vallás elkápráztat? Hány ember ópiuma a vallás? Mondja a világ. Valóban. Mert a vallás kicseréli az emberben az élő hitet egy valótlan hitre. És azt is meggyőződésben lesz, hogy az a hit az valódi hit. És akkor találkoznak egy olyan pacákkal, mint én, akkor fölborulnak. És elkezdenek lázadni. És ott toporzékolnak magukba. Nem fogadom el, nem fogadom el. Nekem kell az én hitrendszerem. Nem adom. Ehhez szoktam. Azt mondja Jézus erre, hogy aki óbort iszik, az megszokja, és nem kíván egyből új bort. Miért? Azért, mert más íze van az újnak. Hányszor van az, hogy egyszer össze kell törnöm mindig, mikor tovább kell mennem szellemben, tudjuk növekedni, hogy össze kell törnöm a tapasztalatok szerint. Az én megismerésem, az én látásom, az én véleményemben, az én döntésem, az én elképzeléseim, és utána összetörök, és rájövök arra, Istenem, mekkora szükségem van arra, hogy te láss rajtam keresztül. Mennyire szükségem van arra, hogy meglássam te általad az én szellemi állapotomat, hogy ne én önvizsgálatom keresztül építsem az életemet, hanem a szellemen keresztül. Amen. Szükségem van arra, Uram, annyira olyan vagyok, mint egy olyan fa, amelyet a szél ide-oda rángat, ha kell, hogy lássam azt, hogy hogyan tudjak sikeres lenni, hogyan tudjak szolgálni, hogyan tudjak férj lenni, feleség lenni. El kell jutnod erre a szintre, ez katarzis. Ez egy katarzis. Elhiszed azt, hogy Istenre van szükséged. Azt mondja, minden gondotokat őrrá vessétek, mert néki gondja van reátok. Tehát amikor a gonddal vagy, tehát amikor szembe mersz nézni a tényed, igen, ez a legjobb. Amikor szembe mersz nézni a tényed, onnan kezdődik a változás. Amikor azt mondod, itt a tény. De Uram, nekem szükségem van, hogy a tény elmozduljon. Amen. És az illúziónak van egy másik oldala, amikor egy valódi külvilágból jövő inget tévesen értelmezünk. Ez akkor jön be ez a téves értelmezés, amikor prédikációt hallgatsz, és egyszerűen a gyülekezetnek esetleg a döntő többségében megújulást hoz létre. Emberek repesnek Isten szellemétől, egy-egy ilyen rémától, kijelentéstől, följebb lépnek egy szinten. Az egész hetük be van aranyozva Isten jelenlététől. A másik pedig azt mondja, vagy összezavarodik. Vagy egyszerűen azt mondja, hogy hát fiú vagyok, vagy lány. Mit csináltam eddig? A legtöbb testvér, aki átült egy másik gyülekezetből, és meg volt rekedve a másik gyülekezetbe, amikor felismerte ezt itt, hogy meg volt rekedve, na az volt a katarzis. Hogy mit csináltam én x éve keresztül? Melyik bolygón éltem? Ki vagyok valójában? Mit hallgattam? Mit ettem? Szokták mondani, hogy mindegy, hogy mit teszel, a lényeg az, hogy egyél valamit. Te testvérem, hát ez nem. Hát egyszer apám hozott külföldről egy ilyen májkrémet, és megettük, és nagyon rossz volt. És akkor láttuk meg, hogy macska eredel volt. A testvérem, azért, mert be van csomagolva valami szépen, az nem biztos, hogy neked az áldás lesz, építés lesz. Most képzeld azt el, hogy van egy szolgáló, aki éveken keresztül hitetlenül prédikál. Nem hisz abban, amit prédikál. Nem éli azt, amit prédikál. Gondolod, hogy milyen magot kaphat az ember? Gyertek velem Refidimbe. 2 Mózes 17. Hú, testvérek, haladni kell, mert haladunk a korra. 2 Mózes 17. Minden szabadság azt jelenti szellemben, hogy te egy szellemi elvet megértesz, és azt szerint élsz. Mondok egy szellemi elvet, vetés és aratás elvet. Ezt az egy Mózesben elolvashatod, és rájössz arra, hogy az egész föld erről szól, aratásról és vetésről, vetés és aratásról. Amen. Van egy másik fizikai elv, amit Isten meghatározott Noé óta, lesz tél és nyár, ősz és tél. Már lehet, hogy ez most kicsit felfordult, de akkor is van. Mondok egy másik szellemi elvet. Aki testből vett, a testből arat veszedelmet. Aki szellemnek vett, a szellemből arat örök életet.
Amen.
Hagyjatok ott az ujjatokat a 2. Mózes 17-nél. A Jeremiás azt mondja, ezt mondja az Úr, ha szövetségem nem lesz a nappal és az éjszakával, és ha nem szabtam törvényeket az égnek és a földnek, Jákobnak és az én szolgámnak, Dávidnak magvát is elvetem, úgy, hogy az ő magvából senki fel ne vegyenek, aki uralkodjék Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak magván, mert visszahozom őket a fogságból, és megkegyelmezek nékik. Mivel ez egy nagyon-nagyon nehéz mondat, ezért elmondom, mit jelent ez a mondat. Ez egy ilyen, Isten úgy mondja, hogy a 180 fokot mondja, de közben nem arra gondol Isten. És azt jelenti ez, hogy lefordítom a lényegre, hogy lesz, amíg van nappal és éjszaka, addig megszabja Isten törvényeket, ami az égnek és a földnek a törvények. És Jákob magvát, Ábrahám magvát uralkodóvá keni föl, ugyanúgy, mint Dávid magvát. Ez jelenti ez az ige. Tehát van két mag, Dávid magva és Ábrahám magva. És mind a két mag úgy működött, ami az égnek és a földnek a törvényszerűsége. Mert van az égnek és van a földnek törvényszerűsége. Isten megszabta, mi a magasság törvényszerűsége, és mi a föld törvényszerűsége. És neked tudnod kell, hogy a földön milyen törvényszerűségek vannak, az ige alapján, és tudnod kell azt, hogy a mennynek milyen törvényszerűségei vannak. És hogyha olvasod az igét, Jézus tanítását rá fogsz jönni. Olvasd el a hegyi beszédet, és meg fogod látni, hogy mi a menny törvényszerűsége. Az új bor ott van benne a hegyi beszédben, az új bor. És amiről akarok most beszélni neked az az, hogy tudnod kell például a Jobba is le van írva, a Jobb 38-33-ban ugyanez, ismered-e az ég törvényeit? Vagy te határoztad-e meg uralmát a földön? Tehát azt jelenti az ige, hogy ismered-e az ég törvényét, és az ég törvényével uralkodsz-e a földön? Velem vagytok? Tehát azt mondja az ige, hogy van az égnek törvénye, és az ég törvényszerűségéből tudsz uralkodni a földön. Fú, velem vagytok? Tehát azt jelenti ki az Isten igéje, hogy nekünk keresztényeknek megadatott az múlt időben, hogy értsük, hogy a földön hogyan tudunk uralkodni.
Amen.
Most gyertek el a Refidimbe, 2. Mózes 17. Ezt a kettő igét meg akartam mutatni, hogy mit tanít a Szentírás arról, hogy van a mennynek és van a földnek törvényszerűségei. És te a földön csak úgy tudsz uralkodni, ha tu ismered a menny törvényszerűségeit. Hallja valaki ezt az üzenetet? Mert a mennyből kell irányítani a földi dolgokat. Azt tudtad, hogy a földi dolgokat se lehet megismerni empirikus, tehát tapasztalati oldalról? Ugyanis Isten teremtette a földet, és még a földön lévő dolgokat se lehet megismerni emberi észben. Hát a filozófusok több ezer éve nem tudják kikutatni, hogy hogyan működik a föld. Hogyan jön létre a föld. Ezt is ki által a mennyi valóságból kell megérteni. És te lépés előbe vagy, mert nem az evolúcióban hiszel, hanem a föld teremtésében hiszel.
Amen.
És például a pénzügyi területet sem tudod megérteni, hogy hogyan lesz a hó végére, hogyan marad pénzed, ha nem akarod megérteni a mennyi törvényszerűségeket. 2. Mózes 17. És elindult Izrael fiai egész gyülekezet a Szín pusztából, az Úr rendeléséhez képest az ő útjuk rendje szerint, és tábort ütöttek Refidimben. De a népnek nem volt inni való vize. Verseng azért a nép Mózessel, és azt mondták, adjatok nekünk vizet, hogy ígyunk. És mondta nékik Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? És szomjózik valahogy a nép a vízre, zúgolódik a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból? Hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott, s mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem követnek engem. És az Úr mondta Mózesnek. Amen. Idáig. Először is azt kell látnod, hogy Refidimnek a jelentése azt jelenti, hogy támogatás. Tehát elérkezett a bábel imádásból, ugye reméljük, hogy megtért a nép, és Egyiptomból kijött, és elérkeztek egy olyan helyre, aminek az volt a neve, hogy Refidim, a támogatásnak a helye. Miről szól Refidim? Refidim arról szól, hogy Isten meg akarja támogatni Istennek a népét. Miről szól Refidim? Hogy Isten találkozzon velük, és elhiggyék azt, hogy Isten el tudja látni őket akkor, amikor nincs víz. És pontosan Isten hozta létre ezt a szent próbát, hogy találjanak egy olyan pillanatot az életükben, mikor azt tudják mondani, hol van a víz, éjjel fogunk halni, szomjan fogunk halni. Ez direkt Isten provokációja volt. Tudjátok, hogy miért provokált őket Isten? Azért, mert előtte megadta nekik a mannát, és azt mondta nekik, hogy adok nektek mannát, mikor elindultok, hogy az legyen nektek az eledeletek, azaz, hogy Isten dicsőségéből részesedjetek, megértsétek azt, hogy mennyből van a ti ellátásotok. A menny összeszerkesztése a mannának az üzenete. Hogy az egész Izrael népe, miközben átmegy, nem 40 évig kellett volna menniük a pusztába, hanem hány napig? 10 napig. De ez a 40 év, ez egy megengedő akarat volt. Nem Isten akarata volt. Tehát 10 napot adott Isten, hogy gyorsan megtanulják, hogyan kell mozogni a természet fölöttibe, hogyan kell átvenni Istentől az ellátást. Isten mindent odaadott nekik, ajándéképpen. Könnyű volt nekik. Hát képzeljétek el, hogy kimentek, és hullott a manna. Nem kellett megdolgozni a mannáért. Nem kellett a május egy juhagyárba elmenni és dolgozni. Nem kellett kimenni vetni. Nem kellett aratni. Nem kellett különböző kombányokat vásárolni hitelre. Semmit nem kellett vásárolni hitelre. Nem voltak koloniálbútoraik. Nem volt bőrgarnitúrájuk. Semmiük nem volt. Sátoruk voltak, és Isten ellátta őket 10 nap. 10 nap bementek az ígéret földjére. Csak tanuljátok meg, hogy én hogyan cselekszem, és hogyan foglak ellátni benneteket. Mi az üzenet lényege? Ellátás. Hogyan jön az ellátás? Hogyan jön a mennyből az ellátásod? Hogy ne az Egyiptom kronológiája és mentalitása tanítson bennünket, hanem Isten kronológiája, Isten mentalitása. És mit mond? Mi az első kérdés? Azt mondja, hogy verseng a nép Mózesnek, és azt mondja, adjatok nekünk vizet, hogy igyunk. Pontosan ebben a szerepben van most az jelenlegi eklézsia. Elérkezett Isten támogatásának a helyére. Érezzük, hogy Isten támogatni akarja Isten eklézsiáját. Támogatni akarja a családokat a mennyből. És ez a nagy kérdés van minden és családban Budapesten és Magyarországon. Miből fogunk inni és enni? Hogyan fogunk táplálkozni a jövőben? Nincs vízünk, nem látunk lehetőséget arra, hogy lesz ezen a területen valamilyen ellátás, valamilyen Istentől jövő kárpótlás, valamilyen kompenzáció Istentől. És valóban, amikor nem érted, hogy hogyan lesz a következő lépés, ekkor jön ki a szívedben az, hogy mi van a szívedben. Tehát amikor nem érted, amikor buckánban elbuksz ebbe az egész történetbe, és úgy érzed, hogy hasaltál, beütötted a kicsi nózidat, és azt érzed, hogy fáj minden részed, és érzed, hogy már nincs elég hited, na Isten ekkor akar cselekedni. Ki akarja hozni, ásni belőlünk, hogy mennyi hitünk van. Amen. És Isten bevisz Refidimbe, hogy meglásd, hogy Isten támogató akkor, hogyha nem a saját elképzeléseink szerint akarjuk az életünket tovább vinni. Nagyon sokszor az emberek akkor tudnak ilyen koppanni, amikor mindent betábláznak. Írtani papírra. Ez lesz az életemben. Ekkor fogok venni egy 5 éves autót. Aztán fogok egy házasságot létrehozni. Aztán egy gyereket nevelni. Aztán pedig beállok szolgálatba. Aztán pedig Isten dicsőséges embere leszek. De ez nem így működik. Mert a Biblia nem erről szól. A Biblia pofára esésekről szól. És az élet is pofára esésekről szól. És 7-szer elsik az igaz, és föl kell.
Amen.
És föl kell dolgoznod azt, hogy fogsz Refidimbe találkozni ezzel a kísértéssel. Hogy azt mondod majd, lehet, hogy már mondtad is, adjatok nekünk vizet. Nem Istenre teszi a hangsúlyt, a felelősséget kire hárítja. A Mózesre, a külső dolgokra mindig van bűnbak. Ebben a korszakban Refidimben mindig vannak bűnbakok. Gyere ki a bűnbak szobából, csukd be az ajtót, csapd be az ajtót, és nézd fel az Úrra az égre. Mert Isten egy nap alatt az égen ablakokat tud nyitni, ahogy Elizeus mondja. Ahogy mondtam, egy nap alatt, 24 órán belül, multimilliómossá teszem ezt a népet. Egy nap alatt tette Izrael multimilliómossá. Amen. Menjünk tovább. Tehát azt mondja az ige, adjatok nekünk vizet, hogy ígyunk. És mondanék így Mózes, miért versengtek én velem, miért kísértitek az Urat? Beindult a versengés, a cívódás, a keserűség. És ez a történet az alapja a kimozdulás, az elmozdulás történetében, innentől kezdve Izrael megrogyott. Ezt azért olvastam föl ezt a történetet, nem akarom kivesézni, de innentől kezdve ezt azért akartam elmondani, hogy most át fogunk menni a Józsué könyvébe, de Józsuénak újra kellett építkeznie. Refidim óta baj van Izraelben. Ez érthető, ugye? És 40 éven keresztül benne ragadtak ebbe az állapotba, ebbe a versengő, kritikus, keserű állapotba, és 40 éven keresztül azt kérdezték, miből fogunk inni, bárcsak ne jöttünk volna el Egyiptomból. És azt mondja az ige, 5-ös verszakban, az Úr pedig mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénék közül pálcádat is, amelyel a folyót megsújtottad, vetkezed és indulj el. Ími én, azt mondja Isten, én odaállok te elődbe, a sziklára. És mindjárt megmutatom, ki ez az én. Hóreben, és te sújts a sziklára, a víz jöjj ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedik Mózes Izrael vénei szeme láttára, és nevezi annak a helynek nevét Masszának és Meribának, Izrael fiainak versengésért, mert kísértették az Urat mondván, vaj, ha közöttünk lenne az Úr, vagy nincsené közöttünk? Vajon nem ebben a korszaknak, a ma élő ember korszakának, keresztények korszakában, nem ez az óriási kérdés? Hol van Isten? Hol van Isten ereje? És miért nincs ott Isten ereje?
Azért, mert nem értik meg, hogy az ellátás, a Szent Szellemtől jövő ellátás, az melyikből jön létre. Mert a világképük nem helyes. Mi a világkép? Az életben az eligazodáshoz alkalmazott látás. És tudnod kell, hogy te neked van egy világképed, a szellemnek a világképe, amit a Szent Szellem hoz létre. Mert minden szellemi áldás a mennyből jön. A mennyből. A mennyből. Mondjuk itt a mennyből. Ezért neked látni kell előre a láthatatlant.
Amen.
És a láthatatlanból kell elvenned azt, amit még senki nem lát. Ez a hit. Mi a hit? Rátámaszkodás arra, amit nem látunk. És elkezdesz abban szabadon mozogni. Minden egyes áttörés előtt két választásod van. Meglátod azt, hogy nincs víz, vagy meglátod azt, hogy Isten képes a kősziklából vizet fakasztani. Mindig a látás visz ki, vagy a látás visz be, és látásába. A látás. A látás. Ugyanis, ha a látás mennyei, akkor hallod Isten hangját, érted Isten hangját, és hallod Isten hangját. Tehát amikor van hallás, látás, akkor hallod, érted, látod Istent. Ha nincs, akkor le fogsz nézni a földre, és a földből próbálsz összetenni valamilyen lehetőséget. És azt mondja itt Isten, hogy oda fogok menni, és meg fogom csinálni. Isten mégis azt mondta, megcsinálom. De belül Istennek volt egy véleménye erről az egész dologról. Gyertek el a Zsidó 3-hoz. Megmutatom Isten véleményét erről az egész dologról. Nem mondja ott el Isten ebbe az igébe, hogy mi a véleménye, csak magába szűri le, de Isten szelleme leírta a zsidókhoz itt levél 3-ban, hogy mi volt Istennek a véleménye. Zsidó levél 3-7. Miről volt Istennek véleménye? Arról, hogy itt valami nagy baj történt Izraelben. Mi volt a nagy baj? Hogy bent, Refidimben találkoztak egy kihívásra, egy nehézséggel, találkoztak egy olyan problémával, ami fölülvitte a képességüket, fölülhaladta az elgondolásaikat. Hidd el, a legtöbbször elgondolsz valamit, nem történik meg, és ebből van a nagy hiszi. Hidd el, és Isten sokszor nem adja meg addig, amíg nem hiszel valóban. Az elgondolás. Nem érdemled meg ezt az állapotot. Megcsináltad, befizetted a tizedet, vagy hány éve vagyok már az Úrban? Még sincs meg. Hogy lehet az, hogy Refidimbe kerülök? Hogy lehet az, hogy az életemben van egy ilyen találkozás? Egy ilyen csókolózás? A pusztában, a homokkal csókolózok. Hogy lehet az, hogy érzem a számba a homokot? Hát nem homokot kéne érezni, hanem libacombot, meg kacsacombot. Hát hol van az, amit Isten megígért? Hát hol vannak a marha lábszárból készült gulyáslevesek? Se víz, se posztó. Hát hol van Isten? Volt bűnbak, és volt keserűség, vitatkozás, versengés. Azt mondja a zsidókhoz itt levél 3. Hetes verszak. Azért, amit a Szent Szellem mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint elkeseredéskor a kísértés a napján a pusztában, ahol a ti atyátok teszteltek, és tesztevéssel megkísértettek engem, és látták az én cselekedeteimet 40 esztendeig. Látod? 40 évre, hogy nem alkalmazták a hitet, és a természet fölöttit, 40 év büntetésben voltak benne. Nem azért voltak 40 év büntetésben, mert Isten 40 évet adott nekik, 40 év letöltendő börtönbüntetést, hanem 40 év alatt nem tudták megtanulni ezt a szellemi leckét. Isten azonnal kihozta volna őket, hogyha megtanulják azt, hogy ő, ahogyan a mannát adja, úgy akarja a szellemi áldást az életükre. És figyelj, mit mond az ige. Ma, ha a Szent Szellem mondja, az ő szavát halljátok. Tehát mit mond az ige? Hogy van Szent Szellem, és van szava. És ez összefügg. Van szellem, és van szó.
Amen.
És a szellem, és a szó, ha együtt van integrálva, ott jön a csoda. Miről beszéltem az alkalom előtt? Isten hogyan teremtette a földet? A szavával. Hogyan születtél újra? Újjá, a szavával. Tehát ahol jön a Szent Szellem, és jön a szó, ott jön a csoda. Mert azt mondja, hogy amiképpen elkeseredéskor, a kísértés napján, a pusztában, ma, ha az ő szavát halljátok, ma, amikor hallod az igét, és a szellemnek az együtt mozgását, akkor azt mondja, ne legyetek olyanok, ahol az atyátok letesztelték a dolgokat. Ne engedj át ma a szívedben olyan pozíciókat, olyan életérzéseket, úgymond olyan nagy összegyülekező ilyen kihívásokat. Ne engedj az életedbe. Ne engedj át a szívedet, a lelkedet a korlátokon túl. Ne engedd meg, hogy a korláton túl menjen a szíved. Isten korlátján túl. Nagyon nehéz visszahozni onnan már a szívedet. Elindul a szájból a beszéd, elindul a szívből a beszéd, és onnantól elkezd megteremni azt, amit Isten helyett mondunk ki. Nagyon veszélyes a beszéd, a szájon keresztül. vannak konkrét célok az ember életében. Ha ez a hatás eléri, ez a refidimben lévő hatás a lelket, a szellemet, onnantól kezdve az ember elváltozhat ott refidimben. Mi történik refidimben? Nézd meg az igét. Azért megharagudtam arra a nemzetségre mondván, mindig tévelyeknek a szívükben, ők pedig nem ismerték az én utamat. Két dolgot tanít itt az ige. Az egyik a szívkevénység, a másik az út meg nem ismerése. A tévelyés. Mit jelent ez? Hogy a szellem életében az út, ami jár, az nincs összehangolva a szellemmel, a szent szellemmel. És mit jelent a másik? A szív keménysége. Hogy bement a szívbe a refidim élménye, és nem engedte, hogy a szívük puha váljon, azaz tudjon hozzájuk szólni Isten további évek során. Azaz nem engedték, hogy körül megtélje Isten a szívüket, ott azon a helyen. Nem engedték, hogy a szívük halljon, és nem engedték, hogy a szív miután hal, az út változás hozzon létre. Tehát egy új útra vigyék a szívüket Istennel. Értitek, amiről beszélek? Refidimben van az út kereszteződése. És ott azt mondja Isten, én elkezdek támogatni téged, ha engedd, hogy a szíved megváltozzék. A te felelősséged, fiam, lányom, hogy a szívedet bevitt az új útra, ami az én utam lesz. És Isten megcsinálta nekik a csodát, de nem változtatta meg őket Isten. Ugyanis a változás az a mi felelősségünk és a mi munkánk. Úgyhogy engedjük azt, hogy Isten dolgozzon. Isten nem változtatta meg őket, pedig csodát tett. Megitatta őket a kősziklából. Ki volt az, aki ott állt velük? Ugye mondtam, hogy el fogom mondani. Ámen. A Krisztus és a Krisztusnak a szelleme. És azt mondja itt az ige, ma, ha halljátok, azt mondja az ige, ma, ha az ő szavát halljátok, azt mondja a Szent Szellem. Ebben az igében azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem mondja azt, hogy mi történt ott Refidimben. Tudod, ki volt ott? Krisztus és az ő szellem. Tehát a Szent Szellem volt ott Refidimben, ő állt a kősziklára. A Krisztus is ott volt, ezt Pál mondja a korintusi levélben. Tehát mind a kettő ott volt, Krisztus is, és ott volt a szellem is. És engedniük kellett volna az Úr szellemének, hogy ott úrrá legyen az életükben a Szent Szellem. Vigyázzatok, atyám fiai! Azt mondja a 11-es verszak. Úgy, hogy megesküdtem haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Tehát nem tudtak bemenni a nyugodalomba. Mit jelent a nyugodalom? Két dolgot mindenféleképpen akarok nektek, sok dolgokról lehet beszélni a nyugodalomról, de most két aktuális üzenetet akarok elmondani, mit jelent a nyugodalom. Hogy jegyezd meg egy életre. A nyugodalom azt jelenti, hogy kilépsz az elképzeléseidből, és engeded, hogy Isten támogasson téged az örökké valóságon keresztül. Ott meg kell volna tanulniuk azt, hogy mit jelent az, hogy kilépni a helyzetből, és engedni, hogy Isten belépjen az életükbe. Még egyszer, más oldalról. Egyébként kellett volna azt, hogy az idő, és a tér, és a helyzet, és a tények korlátozásából kijön a szívük ebből a szorító erőből, ebből a bilincsből, ebből a botrányból, megbotránkozásból, ebből a kelepcéből, ebből a hurokból kijön a szívük, és a szívük belépjen a természet fölöttibe való hitre, hogy átlásson a szívük mindazon, amit lát a szemük. Kijön ebből a masszából, ebből a félelmetes, keserű életérzésből, ebből a bűnbakkeresésből, és rájön a szívük újra az Úrra. Bement ez? Hogy ne arra nézz, hogy mi a sárga csekkel, mekkora az összeg, hanem arra nézz, hogy a mennyben van lehetőséged csodára.
Amen.
Nem tudom már egyszerűen elmondani. Hogy ne arra nézz, hogy mi van a családodban, hanem arra nézz, hogy Isten mit ígért neked. Hogy bemennek az ígéretek a földjére. És azt mondja itt az ige, hogy vigyázzatok, hogy nehogy valamelyik őtöknek, bármelyik őtöknek hitetlen, gonosz szíve legyen, hogy az élő Istentől elszakadjon. Mert részesévé lettetek, 14, a Krisztusnak, ha az elkezdett bizodalmat erősen megtartjuk. Mit jelent az, hogy részesévé lettetek a Krisztusnak? Hogy egyé váltatok a Krisztussal. Egyé váltál a Krisztussal. Egyesültél a Krisztussal. És ezt a bizodalmat a görögben azt jelenti, hogy hypostatis, tehát erre az alapra kell építkezned, hogy egyé lettél Krisztussal, és Krisztussal együtt, miután ő király, a királynak a hatalma tiéd, a király ellátása, a király áldása, a király pozíciója, a király lehetőség és a tiéd. Mert tudod, hogy kicsoda Krisztus, hogyha részesedtél vele? Ha most kiből részesedtél? Tudod, kéne? Hát nem egy hajléktalan, nem egy alkoholista, ámen? Hanem egy dicsőséges Isten, aki föltámadt a halálból. És olyan pozícióban, hogy képes arra, hogy a nehézségeinken, a gyarlóságainkon, a térjegéseinken keresztül lásson, és szakítson ebből az állapotból. Képes arra, hogy téged összönözön arra, hogy mindig hitről hitre menjél. Fölnézzél állandóan a mennyi dolgokra, hogy arról járjon az eszed, különben a föld elnyel.
Így van.
15-ös verszak. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Tehát, azért mondtam el ezt a történetet nektek, hogy meglássátok azt, hogy innen történt a probléma. Ezért nem tudtak bevenni az ígéret földjére. Aztán megkomplikáljuk majd ezt az egész történetet, mert bár bementem az ígéret földjére, és mégsem mentek be az ígéret földjére. Ugyanúgy, ahogyan jött a sziklából a víz. Ittak a vízből, és mégse ittak a vízből. Miről beszélek? Miről beszélek? Nagyon jó a kérdés, nagyon sokan tényleg nem értem. Arról beszélek, hogy ittak a vízből, de Krisztus szellemében nem ittak. A fizikai vizet létrehozta Isten, de a szellemi vízből nem ittak. Mert nem ők hozták létre az ízükön keresztül a vizet, hanem Mózes hitén keresztül jött létre a víz. És ez azt jelenti, hogy kétfajta az profitai látás, kétfajta ketté válik Refidimben az egyház. Az egyik egyház, ez Mózes képviseli, aki hű Istenhez, és Isten végrehajtó hatalmán keresztül azt mondja, Uram, a te látásodon keresztül csodát fogok tenni, és meg fogja látni a nép, hogy Isten az Isten. Amen. És azon a bottal, amivel ketté választott a Vöröstenger, az a bot még mindig működik. Működik, Isten működik. Halleluja. A másik egyház meg azt mondja, Uram, nem tudjuk ezt csinálni, valószínű, hogy rossz helyre vittél bennünket, rossz a vezetők, rossz a gyülekezetünk, rossz a látás, minden rossz. Uram, vigyél vissza bennünket, onnan, ahonnan jöttünk. Inkább ott halunk meg. Erre Isten kegyelmes erre az egyházra, és ad nekik inni vizet, hogy túléljék azt a pillanatot. Mert kegyelmes Isten. De nem találták meg a Krisztust. De a természet feletiben nem értek, hanem csak kiszolgálták őket. És ma jelenleg az eklézsiában rengeteg ember azért van nagy veszélyben, mert kiszolgálva van. Ki van szolgálva? A Mózeseken keresztül. Isten adott nekünk egy nyugodalmán való bemenetelt. Zsidó 3-nál vagyok. Nézd meg az igét. Nézd meg az igét. 4-es verszak, első verszaka. 19:3-19-től. Látjuk, hogy nem mehettek be hitetlenség miatt. Nem látták a láthatatlant. Óvakodjunk tehát, mivel megvan a nyugodalmával való bemenetel ígérete. Mi van megígérve? A nyugodalom. Megkérdezzük újra. Mit jelent a nyugodalom? A nyugodalom azt jelenti, hogy a szellemet kilép a látható világból, és vágyódik, hogy lássa a menny akaratát, kilép a téridő fogságából, és engedi, hogy meglássa, mit szerzett Isten a megváltáson keresztül. Ez a nyugodalomban való élet. Ez egy privilégium. Ez egy kívánság. Hogy te neked Refidimben nem kell ott azon a helyen a pusztát nézned, hanem ránézhetsz a kősziklára. És nem csak Mózes mellé állhat az Úr, az ő Krisztusnak a szelleme, Krisztus is a szellem, hanem te melléd is állhat Krisztus szelleme. És te neked is van hatalmad arra, hogy közös hitből együtt azt mondhatjuk a kősziklára, hogy jöjjön víz. Amen. Tehát föl szabadíthatja Isten népe a teremtő csodát. Mert kétfajta csoda van. Van a hitnek a teremtő csodája, és van a hitnek a föntartó, uralkodó csodája. De ahhoz, hogy az uralkodó csoda működj az eklézsiába, teremtő csodába kell belemenni. De a teremtő csodába úgy tudsz bemenni, hogy Refidimben szólsz a kősziklának, hogy legyen víz.
Amen.
Tehát ahhoz, hogy egy nagyon sok hit szintre tudj benni, szükséged lesz arra, hogy a szádat átirányíts, hogy ne azt lát, ne azt mondja, amit a szíved, a szemed lát, amit a mennyből láttad veled Isten.
Amen.
Különben, ha nem töltöd le, a szád azt fogja mondani, hogy milyen hely az, ahol élek, milyen gyülekezet, milyen dicséret, milyen férjem van, milyen gyerekeim, milyen barátaim vannak, és elvesztél ezen a helyen, a masszának a helyén, a vitatkozás és a keserűségnek a dogonyájába. Mellette pedig Mózes föláll a sziklára, ott van Isten jelenléte, a nép pedig sugárzik a keserűségből. De ott van Isten jelenléte Mózes mellett. Mózes föláll a sziklára, és azt mondja Jézus nevében, halleluja, vagy az Jákve nevében, vagy Jére nevében, jöjjön víz, nem tudom, melyik Isten nevében mondta, de jött a víz. Ott a gyülekezet közepette. És onnantól kezdve a rohadás elindult. A hitetlenség rohasztó ereje a szívben elindult. Azt mondja Zsidó 3, 40 évig ezért voltak benne ebbe a slamasztikában. 40 évig! 4 évtizedig! Refidim miatt. Nem tanultak Refidimből. Nem tanulták meg, hogyan kell csodát csinálni. A aztán azt mondja a 4:1-ben, óvakodjunk tehát. Vigyázz, vigyázz! Vigyázz, vigyázz! Vigyázz, vigyázz! Mivel megvan az ő nyugodalma való bemenetel ígérete. Hova megyünk be? Ahova be kellett volna menni Izraelnek. Hova? A tenyér vízzel folyó földre. A tenyér vízzel folyó földre. Ahol nem a munkából jön az áldás, hanem a hitből jön az áldás. Gyertek velem az 5 Mózes 11-hez. 5 Mózes 11-8. Tartsátok meg azért a parancsolatokat, amelyeket én ma parancsolok neked, hogy megerősödjetek, bemenjetek és bírjátok a földet, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hogy sok ideig élhessetek a földön. És azt mondja, figyelj, mert megesküdött az Úr a ti atyátoknak, hogy nékik és az ő maguknak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Tehát már maga ez a tejjel és mézzel folyó föld szinonim szó, ez már Izraelnek adva volt, hogy az a hely, hát most gondold el, hát az nem hülyék voltak azok az emberek, hogy tejjel és mézzel folyó föld. Hát folyik a földből a tej, meg a méz, hát a mézet a méz csinálja, a tehén meg a tejet, vagy a kecske. Hát hogy folyik a földön a méz, meg a tej. Hát ezt én is tudom, nem egy nagy tudású ember, hogy ez lehetetlen. Nem kell biológiai végzettség ehhez, vagy nem tudom, milyen kandidátus, hogy tudjam, hogy ez szellemi dolog. Tej meg méz. Tej és méz. Egy másfajta táplálkozási rendszer. És azt mondja itt az ige, figyelj, 11-es verszak, hanem az a föld, amelyre átmész, hogy bírd azt, hegyes-földes föld, az égnek esőjéből iszik vizet. Tehát elmondja Isten, hogy a mennyből jön majd víz, és a vízből lesz majd áldás, a mennyből. Olyan föld az, amelyre az Úr a te Istened visel gondot, mindig rajta fűtnek az Úrnak a te Istenednek szemei. Esztendő kezdetétől fogva, esztendő végéig. Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok nektek, úgy, hogy az Urat, a ti Isteneteket szeretitek, és néki szolgáltok teljes szívetekből, teljes lelketekből, esőt adok a ti földetekre alkalmas időben, korai és késői esőt, hogy betakarítsd a te gabonádat, borodat és olajadat. Amen. Tehát azt mondja itt Isten igéje, hogy ez a föld, amiben ez a nyugodalom helye, ez a mennyből táplálkozik. Sőt, kihagytam azt a részt, de elmondom nektek, a föld, amelyre te bemész, most figyelj, hogy bírjad azt, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek, amelyben elveted vala a te magadat, a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy veteményes kertet, hanem az a föld, amelyre átmész, amit bírsz majd, hegyes föld, égnek esőjéből iszik vizet. Teljesen ki van szolgáltatva az a föld az esőnek és a mennynek. Nem az egyiptomi rendszer. Nem a mammon rendszere, hanem a királyság szisztémája. Látniuk kellett, hogy meg kell, hogy nyíljon a menny, hogy jöjjön valami áldás az életükre, még ez is prófétai. Már erre fölkészítette a próféta Mózes az életükre nézve, hogy a mennyből lesz újra a táplálék, olaj, gabona, must, mor, bor, olaj, méz, tej. Nem a manna, hanem másfajta táplálkozás, de ugyanúgy az égből. Ugyanúgy a mennyből. Amen. Halleluja. Gyertek velem a 2 Mózeshez. Hú, halleluja, végre érzem, hogy valami van. De halleluja, megyünk tovább, dicsőség az Úrnak. Valami van itt, 2 Mózes 3. Érzem, hogy valami van itt, halleluja. 2 Mózes 3. Testvérem, ma kiprédikálom a szárdos sajtot. 2 Mózes 3, halleluja. Itt van valami. Szól hozzád az Úr. Felvitte a Mózes Isten a hegyre. Azaz a menny lejött a földre. Halleluja. Hú, ezt nem szeretem. És azt mondja a 2 Mózes 3:5-ben. És mondta, ne jöjj ide közel, old le a sarudat, 5-ös verszak, lábadról, mert a hely, amilyen állsz, szent föld. Tehát ahol Isten megjelenik, az a hely szenté válik. Maga az a föld terület, dicsőség Istennek. Ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Azt mondja az ige, és mondta, én vagyok a te atyádnak Istene, Ábrámnak, Izsáknak Istene, Jákobnak Istene. Mózes elrejtette az orcáját, mert félt Istenre tekinteni. Hát én is féltem volna. Az Úr pedig mondta, láttam az én népemnek gyomorúságát, amely Egyiptomban van, és meghallottam az ő sanyagatóik miatt való kiáltásokat, sőt ismerem szenvedéseiket. Leszállok, hogy megszabadítsam őt és egyiptombeliek kezéből, felvigyem őt arra a földről, jó, tágas földre, tejjel, vízzel folyó földre. A kananeusok, kitteusok, emoreusok, perizeusok, kiveusok, jebezeusok lakóhelyére. Mivel Ímé feljutott hozzám Izrael fiainak a kiáltása, láttam és nyomorgatásukat, amelyen nyomorgattatják őket az Egyiptom beliek. Amen. Mi történik itt? Itt az történik, hogy Isten azt mondja, le fog szállni. Ezt tudod, mit jelent? A menny és a föld egybe szerkesztődik. Nem a Mózes önmagában tette a csodákat, hanem Isten. Azt mondja, még egyszer felolvasom, leszállok, hogy megszabadítsam őt. Egyiptomból. És azt mondja, miután megszabadulsz Egyiptomból, gonoszság erejét hozom, hogy találkozol, és akkor is harcolnod kell. Ez szóval mit jelent? Hogy a teljes mézet folyó föl másfajta kihívásokat ad az ember életére. Tehát ha te akarsz szellemben növekedni, és hitszint növekedést, szeretet szint növekedést, látásszint növekedést, megértés szint növekedést, tudd meg, hogy ott is lesznek kihívások. És az a kihívások erősebbek lesznek, mint egyik a földön. Mert rajta állsz a földön már. Nem a téglákat vetsz a vályognál, mert rajta állsz a teljes mézet folyó földön, és tudod jól, hogyha nem hagyod abba, ha abba hagyod a harcot, akkor rosszabb lesz a sorsod, mint Egyiptomban. Mert annál nagyobb keserűség nincs, amikor benne vagy egy földön, és nem élvezed. Az jobban lehet bírni, hogy nem a téd a föld, ott Egyiptomban, mint az, hogy téd a föld, és nem élvezed az áldást. Nem tudom, volt-e már ilyen az életedben. Végre valamit megkaptál. És nem örültél neki. Tehát éveken keresztül vártál, és nem örültél neki. Hát annál nagyobb fájdalom az borzasztó. Tesz egy autót, egy nyakláncot, egy komoly baráti kapcsolat jön létre, és nem értékeled. A feleségedet, férjedet nem értékeled. Gyülekezetedet. Éveken keresztül imádkozz egy gyülekezetét, legyen normális gyülekezetet. És nem tud értékelni. És úgy jársz a gyülekezetbe, hogy kint szenvedéssel. Hát ez szörnyű. Ez a legszörnyűbb állapot. Én voltam ilyen állapotban. Megtértem, hál' Istennek. És azt mondja az ige, hogy leszállok, hogy megszabadítsam az Egyiptom beliek kezéből, és felvigyem őt arra a földről, jó és tágas földre. Tehát itt jelenik meg ez a látás, hogy bemegy majd Isten népe egy más helyre. Egy jobb helyre. De Refidimben kimozdul ez az egész dolog. Kimozdul az egész dolog Refidimben, és úgy néz ki, hogy megtörik, hogy bemenjenek a nyugodalom földjére. És itt három dolgot akarok nektek gyorsan elmondani. Hogy a nép, az Istennel való kapcsolat és a föld, ez mind a három ott van ebben a dologban. Hogy Isten a szabadító, van nép és van föld. Isten, nép, föld. És ezután pedig majd látszik a dolgot, hogy ígéret, nyugodalom helye és örökség. Tehát ezek a fogalmak, örökség, nyugalom, föld, áldás, teljes mézafolyó föld, ez mind egy helyen van. De minden egyes résznél kihívás van. Mondok egyet. Amikor Nehémiások visszajönnek, nem kihívással vannak szemben, és újra kell építeni a falat. Amikor Ezrás elkezdi a templom helyreállítását, nem kihívás. Amikor József felkenetik, illetve elhivatik, álmot kap, utána nem kihívásban van, hogy megteljesítse azt, amit Isten ad neki. Folytassa, Mózes, akkor elkezdi a szolgálatát, hogy bevigye őket a földre, nem kihívással van szemben. Keresztényes, akkor megszületik, nem kihívással van szemben, hogy Ábrahám, Izsák, Jákob Istenre megjelenjen újra az Isten keresésben. Amikor Jézus megjelenik, nem kihívásokkal néz szemben. Amen. Amikor megszületett, már el akarták jönni. Dávid, hogy tovább vigye a szent magot, nem kihívásokkal nézett szemben? Mindig is voltak kihívások, és mindig is lesznek kihívások. Mert az ördög ezt támadja, azt támadja az ördög, aki látja ezt a látást. Azt támadja, hogy van szent eret, szent föld, van szent áldás, van szent ígéret, van szent örökség. És szent nép. Amen. Gyertek velem a Józsué 1-hez. Halleluja. És most elérkeztünk Józsuéhoz végre. Csak el akartam mondani, hogy mi van Józsué előtt. Mi történt Józsué előtt? Józsué 1. Józsué 1. Mózes bement az ígéret földjére? Nem ment be az ígéret földjére. Egyetem, hogy értetem, hogy nem néztem bele, nézetem. Hova értetem? Józsué elhivatik, és ő neki kell bemenni az ígéret földjére, hogy neki kell bevinni az ígéret földjére a testvéreinket, a zsidókat. És azt mondja itt az ige Józsué 1-ben, 2 verszak. Mózes az én szolgám meghalt, most azért kelj föl, menj át ezen a Jordánon, te és mindaz ez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik az Izrael fiainak. Minden helyet, amelyet talpatok érjét néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. A pusztától a Libánontól fogva, még egyszer a 3-as verszak. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Tehát az ígéret előre meg van ígérve. Múlt időben van. Néktek adta. Tehát Isten tudta jól, hogy be fognak menni. És most egy nagyon érdekes dologról fogunk beszélni, mindjárt Palit is fölkérem, hogy az önmagában, hogy bemennek emberek az ígéret földjére, az nem jelenti, hogy ő maguk szellemben benne vannak az ígéret földjére.
Amen.
Önmagában az, hogy megtérsz egy gyülekezetbe, esetleg az a gyülekezet létrejött, az önmagában nem jelenti azt, hogy te benne vagy az ígéret földjében. Csak akkor leszel benne az ígéret földjében, ha a hitedet, amit elkezdted, és a Krisztusban való részesedésedet végig megtartod. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam. A pusztától a Libánontól fogva, a nagy folyóvízig, Eufrátes folyóvízig, Kitteusok egész földje, a nagy tengerig, napnyugat felé lesz a ti határotok. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Azt mondja a Józsuénak Isten. Képzeld ezt el, hogy senki nem fog tudni megállítani ebben a hódításban. Azt mondja Józsuénak Isten, te képes leszel arra, hogy azt a földet meghódítsd. És azt mondja, hogy senki. Senki nem veheti el a gyerekedet. Senki nem ölhet meg téged. Senki nem veheti el az elnyívásodat. Senki nem veheti el a munkahelyedet. Senki nem veheti el a legjobb barátodat, barátaidat. Senki nem veheti el a gyülekezetedet. Senki nem veheti el a feleségedet. A férjedet. Ha Krisztusban vagy.
Amen.
Amen. Senki. Senki. Halleluja. Ez ezt jelenti ez az ige. Józsué Krisztus előképe. Maga a Joshua azt jelenti, hogy szabadító. Ez Krisztusra vonatkozik ez az ígéret. És nánk is ezért. Azt mondja tovább az ige. Meg nem áll senki előtted életednek minden idejében. Amiképpen Mózessel vele voltam, te veled is veled leszek, el nem hagylak téged, el nem maradok tőle. Ugyanaz az elhívás, ami Mózessé az övé. És amiképpen Isten csodatévé erővel volt Mózessel, ugyanúgy volt lesz Józsuéval is a csodatévé erő. Ez azt jelenti, amiképpen Krisztus csodákat tett, az egyházi csodákat fog tenni.
Amen.
Amiképpen Jézus tudott szólni a kenyérnek, a köveknek, a fáknak, az egyház is tud majd szólni a teremtő erővel.
Amen.
És fog tudni uralkodni az eklézsia. Ugyanúgy, és most mondom a Hébert, hogy mit jelent ez az egész dolog. Nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Azt mondta, én, az ötös verszakot mondom, le nem szállok rólad. Ez a legjobb, ezt találtam a legjobb fordításnak. Le nem szállok rólad, Józsué. Ez a magyar közmondás. Szálljál már le rólad. Isten azt mondja, nem szállok le rólad, Józsué. Ez az első ígéret. Le nem szállok rólad.
Halleluja.
Aztán a másik ígéret. Soha nem hagylak ott, soha nem hagylak magadra, soha nem engedem, hogy kiszolgáltatott állapotba kerüljél.
Halleluja.
Ez a két ígéret, ezzel kezdődik. Még egyszer mondom. Le nem szállok rólad, Aratás gyülekezet. Le nem szállok rólad, Matis. Le nem szállok rólad, Miklós. Le nem szállok rólad, Éva. Le nem szállok rólad, Bogi. Le nem szállok rólad, János, József, Béla, Benedek, Ubul. Le nem szállok rólad, Aratás gyülekezete. Le nem szállok rólad. Aztán azt mondja, Aratás gyülekezete, Kati, Józsi, Szilvi, Mari, bárki vagy, el nem hagylak, ott nem hagylak, magadra nem hagylak, a csekkeknek az uralmában, ki nem szolgáltatlak téged, különböző gonoszságoknak, ki foglak húzni, bármilyen állapotban vagy. Ezt jelenti ez az egy verszak. Megyek tovább. Tehát a négyes azt jelentette, hogy mindent, egyébként megnéztem, a négyes verszak nem lehet behatárolni. Tehát maga a földrajztudósok, a történészek és a teológusok nem tudják behatárolni azt a részt, amit Istentől kaptak. Direkt Isten így csinálta.
Amen.
Aztán a második, amiről mondtam, hogy még nem áll senki előtted életednek minden idejében, nem tud senki sem megállítani téged. Aztán azt is jelenti az egész dolog, hogy én egyszerűen leereszkedek hozzád, rád szállok, és nem engedlek el.
Amen.
Maga az, hogy légy bátor és erős, hát erre most nem lesz most időnk, mert ez egy hosszabb dolog lesz, már itt a prédikáció vége felé, mert sokat kell majd arról beszélni. A lényeg az, hogy a bátorság és az erő, az nem fizikai bátorság, és nem fizikai erőt tételez föl. Erre is szüksége volt Józsuénak, de nem ebből jött az ereje. Ugyanis az embernek az ereje, az nem a külső erőből van, hanem a belső erőből.
Amen.
A szellem ereje
meghatározza a cselekvő képességedet, és a szellemednek a tűrése meghatározza a hited szintjét. És a hited szintje meghatározza a tűrés képességét. És a szellemednek az ereje meghatározza, hogy mit tudsz elfoglalni, és milyen pozícióba tudsz lenni. A szíved állapota meghatározza erőssége, hogy mekkora hited van. Maga a szíved ereje meghatározza, ki vagy. Maga az erőt ne párosítsd fizikai erőhöz csak, hanem szellemi erőre. Tehát a Józsuénak a potenciája a szellemében, szívében volt.
Amen.
Ezért mondja neki, légy bátor és erős. De ez még nem csak egy ilyen általános definíció, hanem majd megnézzük jövő héten, hogy hogyan létre a szellemi erő az ember életében. Most nem akarok tovább menni. De a lényeg az, hogy ez a légy bátor és erős, ez két olyan héber szó, ami jelent harcos erőt, jelent mennyei erőt, jelent fizikai erőt, jelent férfias erőt, és jelent szellemi erőt is. Tehát ezek olyan szavak, mint amikor fokozva van valami a magyarban. Például egy férfiról azt mondják, mondjuk Kinizsi Párról, hogy óriási erővel volt jelen. Tehát ez a mega erő. És azt mondja itt Isten neki, neked mega erőd lesz. Neked mega erőd lesz. Minden erővel, minden képességgel, minden képesítéssel.
Amen.
Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, őrizz, vigyázz, mindent, ami a törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. És azt mondja itt az ige, hogy a Mózes szabott neki parancsolatokat. Most ezek a parancsolatok, ez nem a törvény önmagában. Ezek szellemi elvek.
Amen.
Ezek szellemi elvek. És a szellemi elveket alkalmazta a Józsué végig az életében.
Halleluja.
Tehát a szellemi elveket tudta alkalmazni ahhoz, hogy győztes legyen.
Amen.
És ezt Mózes elmondta neki. Amen.
Amen.
Megmutatom, hogy mit csinált Józsuéval Mózes. Mit adott neki? 4 Mózes 27:20. 4 Mózes 27:20. És a dicsőségedet közölt ő vele, hogy hallgassa őt Izrael fiainak egész gyülekezete. Tehát maga Mózes, amikor fölkente a Józsuét, akkor azt csinálta, hogy rátette a kezét, és az a dicsőség, ami az övé volt, eredetiben egyébként, ez a szellemi erény, amit ő megharcolt, amit ő megértett, mindazt odaadta neki. Átadás történt, szellemi átadás. Tehát az, amit parancsolatokat adott neki Mózes, az párosult kenettel, és párosult szellemi elvekkel. Tehát maga Mózes fölhatalmazta Józsuét, hogy sikeres legyen. És ma az Eklézsiában Krisztus is föl akarja hatalmazni az ő szelleme által az Eklézsiát, hogy átvegyen szellemi erényeket Istentől. 5 Mózes 34:19. És még mutatok még egy dolgot, mielőtt még Pali beszélne, egy pár szót fogok mondani. 5 Mózes 34:19. Megmutatom még, hogy mi volt még az a szellemi átadás, amit Mózes átadott neki. 5 Mózes 9. 5 Mózes 34:9. Józsué Nun fia pedig beteljesedett bölcsességnek szellemével, mert Mózes tette vala őre a kezét, és hallgattak rá Izrael fiai, úgy cselekedtek, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek. Tehát egy másik szellemet kapott Józsué, egy új friss kenetet. És az előbb a 4 Mózesben azt mutatta meg Isten nekünk, hogy azt mondta Isten Mózesnek, tedd rá azt a dicsőséget, ami a tiéd. Tedd rá azt a megszolgált szellemet, ami a tiéd. De itt már azt mondja, hogy meg is nevezi, hogy ez a dicsőség például megnyomult bölcsesség tekintetében. Tehát a bölcsesség szellemét átadta neki Mózes. Ezért ezt tudod, hogy miért mondtam el nektek ezt az egészet? Hogy nem csak önmagában egy nyers erő volt Józsué, hanem találkozott Isten keretével.
Amen.
És a kenet tette őt sikeressé.
Amen.
Mégpedig Mózesen lévő kenet.
Amen.
Kenet nélkül nem fog menni. Értsétek meg. Amen. Tehát Józsué előkép, az egyház előképe. Hogyan tudsz átmenni a Jordánon? Azt jelenti, hogy előtte te neked tanítványá kell lenned, és találkoznod kell Krisztussal és az egyházzal, vezetőkkel, hogy a megszolgált tekintéből, a megszolgált keretből tudj részesedni. Különben nem fogsz tudni egyedül bemenni az elhívásodba. Nem lehet bemenni egyedül az elhívásba. Nem lehet. Ezt előre elmondom neked, nem hiszek ebben. Nem hiszek abban, hogy azok, akik nem látják a dolgokat, nincs rajtuk Isten jelenléte, azok sikeres emberek lehetnek. Ebben nem hiszek. Mert Józsué, Mózes, Gedeon, a bírák korszakában, Sámson, folytathatom, az egész Biblia erről szól, hogy kenetet kaptak, és a kenettel győztek.
Amen.
Amen.
Tehát
teremtetteket, szeretned kell Isten jelenlétét és a kenetét. És engedett kell, hogy fölruházzon téged Isten természet fölötti erővel.
Amen.
És a természet fölötti erő meg fog nyilvánulni bölcsesség tekintetében. És a szellemi erény tekintetében. Amiről beszéltem előző hónapokban. Mit jelent az, hogy a dicsőség és az erényel be vagyunk töltve a Péter levél alapján? Egymásra vannak illeszve a szolgálataim. Higgyétek el. És az a célja Istennek, hogy megértsd azt, hogy természet fölötti képesség nélkül nem tudod elfoglalni a földedet. Maga a Jordán szó azt jelenti, hogy át kellett mennünk a Jordánon. A Józsué 1 azt mondja, a Józsué 1, hogy a Józsué 1-2, most azért kelj föl, menj át ezen a Jordánon, mint az egész nép is, arra a földre, amelyet én adok nékik az Izrael fiainak. Ő adja Isten, ő adja a földet, ingyen. De át kell menni Jordánon. És a Jordánban való átlépés azt jelenti, maga az a Jordán szó azt jelenti, hogy lefolyó. Lemegy valami, lefolyik. És nem csak a kerességet jelenti. Nem csak a vízkerességet. Nem csak azt jelenti, hogy szent lekerességben lesz lehetőséget. Hanem azt is jelenti a Jordánon való átlépés, hogy átlépsz a természet fölöttibe. És azt is jelenti, hogy a királyságba belépsz a Jordán. És azt is jelenti, hogy lefolyik valami az életedben. Szó szerint ezt jelenti a Jordán, lefolyik. Fölülről lefelé. És ezáltal lehet átlépni a Jordán. Na most, hogyha ez nem történik meg, egy szellemi Jordán átlépés, akkor nem leszünk sikeresek. Amen. Pali, kérlek, gyere, mondd el.
Én azért beszélek itt nektek most, mert délután, amikor a Lali készült az ige hirdetése, és volt alkalmam közbeszólni, akkor a Lali mondta, nyomatékosan mondta, hogy mondjam el azokat a dolgokat itt nektek, amiket neki mondtam. Hát én azt kértem, hogy ő mondja el, meg azt mondta, hogy azt kértem, hogy én mondjam el, most muszáj engedelmeskednem. Én azt szeretném nektek mondani, így ezzel az ige hirdetéshez is kapcsolódik, illetve a gyülekezet életéhez is kapcsolódik az, amit most mondani akarok, hogy hogyan létezik az, hogy van egy összejövetel, ahol rendkívüli erővel kiárad a Szent Szellem, óriási Isten jelenléte, majd a következő hét szombaton, a következő hét szombati összejövetelen ennek semmi nyoma nincsen, és úgy tűnik, hogy sokan rosszabb állapotba kerülnek, mint az előző héten történt jó alkalom előtt. Értitek? Tehát a kicsit bonyolult volt a kérdésfelvetés, de a következő a válasz erre, amit Isten megmutatott nekem, illetve ez ilyen több éves tapasztalat. A helyzet a következő. Amikor a Józsué élete vége felé olvasunk arról, hogy az egyik igében, hogy végül is Józsué, hát itt azt olvasom, hogy mindent elfoglalt, illetve ő mindazt megtette, amit Isten kért tőle, amit Isten rábízott, elfoglalt az ígéret földjét, majd ehhez képest érdekes, hogy a Józsué utáni generációval kapcsolatosan meg folyamatosan olvassuk, hogy ezt a területet sem foglalták el, azt a területet sem. Ha most akkor hogy van? Elfoglalták, vagy nem foglalták el? És a következő a helyzet. Józsué jelzi, vagy jelképezi azt a generációt, vagy egy adott generáción belül azokat az embereket, akik megharcolják azt a harcot, amit Isten rájuk bízott. Következésképpen elfoglalják azokat a területeket, amiket Isten kér tőlük, hogy foglaljanak el. Sőt, még ők maguk arra is képesek, amire Józsué is képes volt, hogy magukkal arra a területre bevigyenek más embereket, kapaszkodj meg még olyan embereket is, akik egyébként abszolút nem méltóak arra, hogy ott legyenek ezen a földön. Igen ám, csak hogy a Józsué előbb-utóbb vagy meghalnak, vagy ha nem halnak meg, akkor az én számomra halnak meg, az azt jelenti, hogy belekerülhetek olyan helyzetbe az életbe, ahol nem lesz velem egy Józsué. Hanem az történik, hogy eljön az az alkalom, amikor szembe leszek állítva azzal a földdel, amit nekem kéne elfoglalnom, értitek? Azzal az élethelyzettel, azzal a szituációval, amit nekem kellene legyőznöm. És ott fogok elbukni, mert amikor Józsuéval együtt voltam, és Józsué bevitt engem arra a földre, amit nem én foglaltam el, hanem ő foglalt el. Én csak részesültem abból a kenetből, abból az áldásból rám folyt valami. De az nem az enyém volt, nem itt volt bennem, hanem Józsuéban volt, és én ott voltam Józsué mellett, ezért az ő bennem lévő vízből én is kaptam. De nem a víz, vagy az az áldás, az a kenet nem került be a jellemembe, nem vált a részemmé. Nem lett bennem erény, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. És ezért az a helyzet adódik, hogy eljön egy olyan helyzet, ahol nincs velem egy, mondjuk egy Józsué típusú ember, tehát hétköznapokban vagyunk magyarul, hétköznapokban vagyok, nincs ott a gyülekezet, nincs ott a Lali, nincs ott a Gipsz Jakab, aki imádkozon értem, és ott van egy helyzet, amiben nekem győznöm kéne. Igen ám, csak hogy akkor, amikor volt rá lehetőségem, amikor volt kenet, akkor nem használtam fel azt az időt arra, hogy megismerjem az Urat, és ezért, amikor belekerülök egy olyan helyzetbe, ahol nem lesz ott a Józsué, akin keresztül jönne a kenet, mivel akkor nem gyűjtöttem abban az időszakban, nem lesz nekem saját kenetem, nem tanultam meg a Józsuétól, pedig ott állt mellettem, és magyarázott, hogy hogyan tudok a belső kutamból, a saját kutamból inni, de én nem figyeltem rá, nem tanultam tőle, ezért akkor, amikor belekerülök egy olyan helyzetbe, ahol a saját kutamból kéne valamit felhoznom, hogy győzek, nem leszek rá képes. És ezért mondja, amikor azt mondja Isten igéje a Józsué utáni generációról, hogy de az a nemzedék nem ismerte az Urat, és nem tanult hadakozást, az nem azt jelentette, hogy nem végeztek el valami katonai kiképző akadémiát, de nem ilyen dolgokra kell feltétlenül gondolni, hanem arra kell gondolni, hogy nem kaptak kinyilatkoztatást arról, ami az előző generációban történt, és ezen a kinyilatkoztatáson keresztül nem ismerték meg az Urat. Tehát magyarul, most ugye hogy kérdezed, hogy hogy van ez? Hiszen azt mondja Mózes, hogy amikor bementek a földre, meséljétek el a gyerekeiteknek, stb. Tehát ők tudták a történeteket, hát tudták, hogy apáik, nagyapáik mit csináltak, mi volt velük, hát az apáik, anyáik elmesélték nekik. Igen ám, csak mivel a szívük nem volt Isten felé fordulva, ezért a történetek, amiket ők hallottak, hogy az előző generáció hogy ment be az ígéret földjére, csak történet maradt a számukra. Csak történelem volt a számukra. És ezért, mivel csak nem volt Isten felé fordulva a szívük, és csak történelem maradt a számukra, nem kaptak ebből kinyilatkoztatást, amin keresztül Istent megismerhették volna, amely megismerésen keresztül Istentől inspirációt kaptak volna arra, hogy a maguk földjét elfoglalják. Értitek? És ma ugyanez van, és azért kérte a Lali, hogy ezt mondjam el, mert ma ugyanez van az egyházban. És a kérdésre a válasz a következő. Eljössz egy összejövetelre, ahol kiárad a Szent Szellem, és lehet, hogy ezt egy pár ember harcolta meg. A hétköznapokban. Reggel fölkeltek, elmentek imádkozni, könyörögtek, sírtak, elmélkedtek az igén. És akkor eljössz a gyülekezetbe, itt kiáll itt a Claudia, meg a Zoli, meg a többiek, ütik, verik, pengetik minden, ahogy kell, kijön a Szent Szellem, és te azt mondod, hogy halleluja. Kiáll a Lali, vagy valaki más, prédikál, nem értesz belőle semmit, de érzed a kenetet, és azt mondod, hogy halleluja. És ebből az élmény anyagból akarod jól érezni magad a következő héten. És nem fog menni, mert hazamész, ránézel az asztalra, ott várnak a csekkek, a kifizetetlen egyéb dolgok, a munkahelyeden a főnököt, stb. És az történik, hogy ami szombaton rád folyt víz, nem beléd, hanem csak rád, az a körülbelül 2-3 napon belül abból semmi nem lesz, és a következő hét szombaton úgy jössz el ide, hogy rosszabb állapotban vagy, mint amiben voltál az azt megelőző héten. És ez abból fakad, hogy a körülbelül emlékszem, és Lalival is beszélgettünk erről, hogy a 90-es években volt az a mentalitás, mert akkor még volt egy külső keret az egyházon, Magyarországon. 90-es években volt az a mentalitás, hogy nagyon pocsékul vagyok, nagyon rosszul érzem magam, még bűnt is követtem el, de nem baj, mert elmegyek szombaton, az Isten tisztelte, vagy vasárnap, és ott van egy olyan kenet, amelyek a dicséreten keresztül, meg a prédikáción keresztül, meg amikor imádkozunk, akkor jókat hányok, és akkor a szabaduláson keresztül, majd jön valami kenet, ami körülbelül egy hétre helyre billent, és akkor a következő héten kibírom valahogy, és a következő héten szombaton, meg vasárnap majd vagy újra kezdődik az egész. És a probléma az, hogy ez egy óriási tévedés, mert az, amikor eljövünk egy összejövetelre, és hozzuk magunkkal azt a légkört, azt a klímát, az a légkör, ami behozunk a gyülekezetbe, az a felhozatal, értitek? Az a légkör, amit mikor bejövünk és kiárad rajtunk keresztül egy légkör, egy kisugárzás, hadd fogalmazzak így, egy behatás, hogy amikor megáll mellettem a Lali, vagy a Klaudia, vagy a Laci, vagy akárki, akkor mit érez rajtam keresztül? Még meg se szólalok, meg se kell szólalnom, de valami árad belőlem, és azt ő meg fogja érezni. Az, ami árad belőlem, és ahogy többen bejövünk így a gyülekezetbe, és az, ami árad belőlünk, az két dolgot mutat meg. Egy, megmutatja, hogy mit csinálunk a hétköznapjainkban. Kettő, megmutatja, hogy a jelenlétünkben, a környezetünkben, illetve azon keresztül, amit behozunk a gyülekezetben, ott van-e a Szent Szellem, vagy nincs ott. Én hallgattam egy prédikációt, körülbelül 3-4 nappal ezelőtt, fönn is van az Istenkeresőn, egy pünkösdi igehirdető mondta el, azzal kezdte az igehirdetését, hogy kinyitottam a Bibliámat, ezt ő mondja, és benne vannak a Bibliában a bejegyzések, hogy mikor árad ki az én gyülekezetemben utoljára a Szent Szellem. Ez egy pünkösdi gyülekezet volt. A dátum 1990. 1990! Érted? És elmondja utána, hogy hogyan lehet az, hogy házaspárok nem tudnak találkozni egy héten kétszer, hogy csak legalább fél órát kiáltsanak a gyerekeikért, a gyülekezetükért, a pásztorukért, a barátaikért. Hogy van az, hogy egy gyülekezetben van 2-3 bemerített gyerek, vagy talán több is, testvérek, családon belül, és nem tudnak egy héten egyszer egy fél órát szánni arra, hogy kiáltsanak a szüleikért, vagy a barátaikért, vagy a földért, a városért, a faluért, ahol élnek. És akkor ugyanez ez az ember elmondja, hogy a gyülekezetben, ahova ő jár, tisztában van azzal, hogy a gyülekezetben élő emberek nagy része, érted? A pünkösdi gyülekezetben élő emberek nagy része nem él szellemi életet. És maga ez a prédikátor mondja ki, fordultam a székről majdnem, hogy ezt hallottam, hogy azt mondja, hogy eljövünk a gyülekezetbe, és az a klíma, amit behozunk magunkkal, az mutatja, hogy nincs itt a Szent Szellem. Ezt ő kimondta, hogy nincs itt a Szent Szellem. És azt akarom ezzel nektek mondani, és ez a lényeg az egésznek, és ezért kérte a Lali, hogy ezt mondjam el, hogy drága tesóm, az, amikor te otthon kinyitod a Bibliádat, és leülsz, és imádkozol, és elmélkedsz az ige fölött. Szeretném neked elmondani azt, csak azért, hogy egy pici istenfélelem legyen benned. Óriási felelősség van rajtad. Mert ha te jó állapotban vagy, az Úrban vagy, a hétköznapokban is, az nehézségeid közepette is, az Urat kerested, az igébe belemélyedtél, legalább azért egy fél órát naponta, ebben az állapotban vagy, és találkozol valakivel, egy testvérrel, vagy bárkivel. Lehet, hogy az ő élete, az ő jóléte rajtad fog múlani. Azon, hogy te amilyen állapotban vagy, amilyen kisugárzás jön rajtad keresztül, inspirálni fogja őt, ha az Úrban vagy, akkor hidd el, még sokszor a leggonoszabb embert is inspirálhatja a rajtad keresztül kiáradó jelenlét arra, hogy változtasson az életén. De ha nem vagy az Úrban, hadd fogalmazzak így, akkor a legjobb embert is sajnos a rajtad keresztül kiáradó rossz jelenlét inspirálhatja arra, hogy egy rosszabb életet, egy földközpontú, materialista életet éljen. Óriási, tehát azért mondom, hogy értsd meg, hogy az, hogy te naponta imádkozol-e, olvasod-e az igét, elmélkedsz az igét, hidd el nekem, én ezt otthon a családban tapasztalatból tudom. Figyeljetek ide, a feleségem is olvas Bibliát, de higgyétek el, amikor én jó állapotban vagyok, látom az egész családom, hogy mindenki jó állapotban van. Komolyan, még az anyósom is más, pedig nem hívő. Tök komolyan mondom, amikor jó állapotban vagyok, valahogy még az anyósom is más, vagy én látom másképpen, szépnek látom, nem tudom, de minden más. Nos, figyelj ide, hidd el nekem, drága barátom, szerelmetes testvérem, hogy egy felelősség van rajtad. Felelősség van rajtad, hogy imádkozol-e, legalább ha már magadra nem vagy tekintettel, legyél tekintettel a gyerekedre, a férjedre, a feleségedre, a pásztorodra, legalább miattuk elmélkedj egy kicsit az igén. Legalább miattuk egy kicsit mélyedj bele az igébe. Mert amikor ide eljössz, amikor eljövünk ide, amikor itt összejövünk, összeadódik az a légkör, amit magunkkal hozunk. Na most képzeld el azt a szituációt, hogyha mindenki az ő nehézségeinek a kellős közepette mégis legalább azért úgy oda-oda fordítja a tekintetét Isten felé, akkor valami csak magával hoz a Szent Szelepből szombaton. És amikor mindenki így összejön, akkor nem kell erőködni, hogy gyere már Szent Szellem, hanem amikor mindenki behozza ezt a légkört, és ebből a légkörből elkezdi imádni az Urat, akkor ez a légkör fölszáll Isten felé, és hatványozottan fog ránk zuhanni ez a légkör. Érted? De amikor a nihilt hozott be, a semmit hozott be a gyülekezetbe, meg az Orbán Viktort hozott be, meg hogy olvastad, hogy mit tudom én, mi fog történni, összeszakad a világ, és mindenki meg fog dögleni, meg nem fogod kifizetni a számlákat, meg, és amikor ez hozott be, és képzeld, hogy ebből a szellemből elkezdünk imádkozni, fölszáll a plafonig, és hatványozottan visszajönnek. És elmegyünk úgy az összejövetelről, hogy a halottas kocsikkel elvigyen minket, de nem azért, mert belehaltunk Isten szentségébe, hanem mert belehaltunk a hülyeségbe. És ezt higgyétek el, hogy ezt rendkívül komolyan kell venni. És az egyház a 90-es években ezen bukott el. Beléptek emberek az ígéret földjére úgy, hogy nem volt bennük az ígéret földje. És két egyszerű, rövid dolgot hadd mondjak még el, és akkor én visszadom a mikrofon. Az egyik, amikor a manna hullott a pusztába, mert Elani mondta, hogy ezt is mondjam el, hogy amikor a manna hullott a pusztába, akkor nem értették meg az emberek azt, hogy a mannának volt egy természetfeletti üzenete is, egy természetfeletti tartalma is volt a mannának. Ugyanis emlékeztek, amikor mit olvasunk, hogy amikor a mannát elkészítették, mindenféle ízes süteményt csináltak bele. Mézes pogácsát meg, teljes, mit tudom én, még mindenféle. De és emlékeztek, mit mond az ige, hogy tejjel és mézzel folyó földre viszlek be. Emlékeztek, mit mond az ige a mannáról, hogy mézes íze is volt, meg teljes íze is volt, meg ilyen vajas íze is volt. A mannában benne volt a tejjel és mézzel folyó föld. És aki megértette, hogy a mannának nem csak az a lényege, hogy végre jót zabálhatok már, hanem megértette, hogy a mannának van természetfeletti tartalma, nem sok ember volt, aki megértette, Mózes, Józsué, Fineás, meg Kálem, meg egy-két ember, meg a következő generáció, akik ott fölnőttek, de szerintem talán ott sem mindenki. Ezt be tudnám igéből is bizonyítani, de most ezt hagyjuk. Tehát aki megértette, és úgy vette be a mannát, hogy ezt megértette, annak a szellemébe belekerült az ígéret földje. Ő még ott volt kinn a sivatagban, de a szellemében már benne volt az ígéret földje. És mit mond a Zsoltáros, hogy aki az Úr törvényén elmélkedik, olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Figyelj, nem azt mondja, hogy ő folyóvizek mellé ültetett fa lesz. Mert mi van, hogyha odaülteted a folyóvizek mellé, és kiszállod a víz? Hanem azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa. Tehát ez azt jelenti, ez az olyan lesz, hogyha egy sivatag kellős közepén ülteted el, akkor is olyan lesz. Érted? Azért, mert nem arra vár, hogy majd, ha kívülről jön valami víz, akkor az megöntözi, hanem benne van a víz. És hogyha te elmélkedsz az igén, akkor benned van a víz. Benned van a Szent Szellem. És tudod, hogy milyen korszakban élünk most? Nem úgy fog jönni a Szent Szellem, hogy itt állunk és egyszer csak jön, hanem úgy, hogy belülről a kútból kell vizet felhozni. Ez a víz fog, most én elmondom aztán, ha érted, ha nem, akkor hívjál fel, ahogy Lali is mondja. A víz, amit belülről a kútunkból fölpakasztunk, ez fölmegy, ebből lesz egy felhő, és a felhőből lesz egy eső, és visszajön ránk. Érted, amit mondani akarok? Az imádás feljön a kútból, az elmélkedett ige, az imádás, az imádat, az Isten felé való viszonyulás feljön belülről, bennünk, kijön belőlünk, fölmegy Istenhez, és Istentől, vagy maga Isten eső formájában visszajön ránk. Tehát magyarul, ha nem kezdünk inni a kutunkból, és egymás kutjából, és a saját kutunkból, akkor nem lesz kenet felülről. Ha nem lépünk be az egyéni kenetbe, mindenki a sajátjába, amit Istentől kapott, hogy elmélkedjen az igén, imádkozzon, akkor az az ember, aki ezt nem teszi, nem lesz képes belépni abba a testületi kenetbe, amit az egyház kapott Istentől. Mert értsd meg, ez egy más korszak, ez nem a 90-es évek. Ez egy más korszak. A másik dolog, amit még akarok mondani, ez ezzel összefüggésben van, hogy én is hallgatom az üzeneteket a neten keresztül, tudom, hogy sokan felteszik a kérdést a gyülekezetben, többen is felteszik. Na jó, de most hol van az, amiről Lali beszél? Vagy miért nem működik az, amiről itt szó van? És én hadd mondjam el neked, hogy rossz a kérdésnek, már eleve a felvetése is hibás. Ugyanis egy dolgot meg kell érteni. Minden, amit Isten kijelent, azt először bennünk akarja véghez vinni. Ha most az állandóan az Úr visszajöveteléről lenne tanítás, akkor bennünk akarná ezt Isten véghez vinni, és bennünk jönne vissza az Úr. Holott még nem látod az Úr visszajövetelét. Érted? Most ugyanez van ezekkel a tanításokkal. Az Úr ma hiddel, mindenhol, ahol érett emberek vannak, ugyanerről tanítanak. Királyság, ígéretföldje, papság, nagyjából ez a három dolog. Királyság, ígéretföldje, papság, meg még a hit. És azt látom, és ez amit meg kell érteni, hogy a tanításnak az elsődleges célja nem az, hogy működjön bennünk, hanem hogy elváltozzunk Krisztus képére, és ennek a folyományaként fognak az Istentől rendelt időben elkezdeni működni bennünk azok a dolgok, azok a magok, amelyek a szívünkbe el lettek ültetve. De a működés, ennek a működése a változásunktól függ. Ezért, amikor hallgatod a tanítást, ne arra törekedj először, hogy működjön benned, hanem arra törekedj, hogy elváltozzon a gondolkodásmódod, hogy Krisztusivá váljál egyre inkább, és ennek a következtében fognak működni benned a tanítások, ugyanis az ígéreteket nem te kaptad, hanem Krisztus. És ahhoz, hogy az ígéretek benned valóságá váljanak, ahhoz neked Krisztusban kell maradnod, a lelkednek, a jellemednek Krisztusivá kell válnod, Krisztus részévé kell váljál egyre inkább, és ahogy minél inkább Krisztus részévé válsz, úgy fognak működni benned a Krisztusnak a dolgai. Ezt a kettőt nem lehet szétválasztani egymástól. És minden tanítás, amit hallasz, először benned kell megtörténjen, a szellemedben kell megfogadjon, hadd mondjak el neked valamit. Én akkor is el fogom hinni, hogy beléptem az ígéret földjére, és láttam csodákat, meggyógyultam, megszabadultam, anyagi áldásban részesültem, családi házunk lett, meg mit tudom, meg mit mondjak, még autót vezetek, Isten dicsőséges tervében benne vagyok, akkor is el fogom ezt hinni, hogyha én 5 percen belül összeesnék és meghalok. Ugyanis ez az én hitem nem szabad, hogy függjön a külső körülményektől. Hogy meglátom-e vagy sem. Ugyanis minden bennem történik. Minden. Minden, amit Isten mond, az bennem kell megtörténjen. Értsd meg! Bennem. És ha ezt nem hiszed el, és ezzel akarom zárni, ha ezt nem hiszed el, ha ezt nem tudod befogadni most ezt, amit mondtam, akkor földközéppontúvá fogsz válni, ezen keresztül materialistává fogsz válni, és a végén annyira belekeseredsz a hívő életbe, hogy fel fogod tenni azt a kérdést, hogy akkor én tulajdonképpen mire tértem meg? Mire tértem meg? És a végén elkeseredett állapotban fogsz lenni. Tudod, hány olyan prédikátor van ma Magyarországon az egyházban, aki meghallgatod az ige hirdetését, és érzed, hogy ez elkeseredett állapotából prédikál. És gyakorlatilag arra megideológizálja, és arról prédikál, hogy amit Isten mondott, azt miért nem kell most komolyan venni, meg az nem úgy van, meg nem nekünk szól, meg az 2000 évvel ezelőtt volt, és most egy olyan korszak van, hogy meg fogunk dögleni, túl kell élni, ez van, ámen. És nézd meg, hogy akik ezeket az ige hirdetéseket hallgatják, nézd meg, hogy milyen állapotban vannak ezek a gyülekezetek. Az a síralmas. Hidd el, hogy egyszerűen én tudom, érzem, tehát hallgatom ezeket az üzeneteket hétről hétre, otthon hallgatjuk feleségemmel. Sokszor, ha valamit nem is értünk, akkor is a szellemünkbe érezzük, hogy egy olyan löketet kapunk, egy olyan inspirációt, vagy elhiszed nekem, vagy nem. Ezt döntsd el te.